Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elmúlt időszakban már hallhattak a svájci élményekről. Nos, olyan sok üzenetet kaptam, hogy folytatni fogom, hiszen rengeteg kérdést is kaptam, és a mostani egy óra második fele az még olyan svájci érdekességeket fog majd taglalni, amelyek korábban nem hangzottak el a műsorban. A műsor első részében pedig liechtensteini beszámolót fogok majd adni, hiszen valóban ez a gyönyörű kis apró ország más azért, mint Monaco, Monte Carlo, Vatikán, vagy a többi ilyen kis mini állam. Először is nagyobb, tehát egy nagy mini állam, vagy nagyobb mini állam hozzájuk képest. Másrészt érdekes az, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben világelső. Régen mondjuk az volt a műfogsor gyártásban is, most már kevésbé, most inkább a bizonyos banktechnikai megoldásokban, de nem kellett megijedni, mert miután kitört a liechtensteini bankbotrány, most már abszolút mértékig korrektül működik a liechtensteini bankrendszer. Akkoriban még azért néha a svájcinál is szabadabbnak érezték, és hát jelentős bevételeket biztosított ez az országnak, de hát most már állítólag másmilyen. És hát ami még érdekes az, hogy a bélyegek, a hercegség milyen furcsa szokásokat takar még mindig. A herceg komoly hatalommal rendelkezik ahhoz képest, hogy általában egy alkotmányos monarchiában mit szoktunk meg. Itt akár a parlamentet is feloszlathatja, bizonyos jogszabályok nem lépnek életbe, hogyha ő nem akarja. Tehát a hatalmát most eléggé megerősítették a hercegnek. Amikor megérkezünk Vaduzba, akkor szinte mindenki lefotózza a hercegi várat, hercegi palotát, pedig azt nem lehet látogatni, hiszen javarészt ott időznek a családtagjai, és a vaduzi sétáló utca az, amit inkább felkereshetünk, de nem csak Vaduz érdekes Liechtensteinben, hanem ugye Sán, a legnagyobb város, ami nem messze tőle található, de van komoly sícentrum is, magas hegycsúcsokkal, felvonókkal, és kis települések is vannak. A Gutenbergburg például érdekes, és sok minden más olyan nevezetesség is van, amit a turisták előszeretettel látogatnak. Múzeumok, ezeket is kínálja a kis település. Érdekes, hogy amikor életemben először itt voltam 1978-ban, átjöttünk Liechtensteinen, volt még a svájci-liechtensteini határon is egy határőr, az előtte lévő résznél pedig egész sok határőr, és komolyan ellenőriztek is. Hát ma már névleges a határ az osztrák-liechtensteini résznél is, meg a svájci-liechtensteini résznél is. A prospektusban is azt mondják, hogy hú, hát sokan csak egy órát töltenek Liechtensteinbe, és akkor Vaduzban sétálnak egyet a főutcán, pedig mennyi minden van, és hát igazából sokkal többet kellene itt eltölteni. Hát mi most több napot, durván két napot töltöttünk Liechtensteinben, valóban vannak olyan dolgok, amiket érdemes megnézni, és furcsa szobroktól kezdve egészen a parlament épületeig sok csoda van. Klinker téglából épült például az országháznak az épülete, és először azt hittem, hogy ez faház, de aztán amikor közelebb mentem, akkor rájöttem, hogy apró kis klinkertéglák sokasága, mint hogyha egy végtelenített óriás megakandaló lenne, és annyira furcsa, hogy nem lapos tetejű, nem is csúcsos, hanem olyasmi, mint egy igen meredek sísánc. Úgy rakták össze az épületet, alul pedig ilyen kis, mint hogyha polcrendszer lenne valahonnan, tehát nagyon furcsa ennek az új épületnek a megtervezése, de azért elég látványos, hogyha nem is olyan mellbevágó, mint amikor valaki megnézi a budapesti országházat Budapesten, Magyarországon. Van rengeteg szobor, apró kis szobor, afrikai király, ilyen szobrot is találnak például Vaduzban, Liechtensteinben, és egy óriási nagy arc szobor, monumentális, és ez is furcsa. Ami még biztos, hogy fog tetszeni a kedves látogatónak, hogyha megnézi a liechtensteini koronát, mert hogy ezt kiállították, és meg is lehet tekinteni azt a koronát, amit a liechtensteini herceg az ünnepi alkalmakkor visel, úgyhogy már ezért érdemes bemenni a hercegi koronáért a kiállító térbe. De a Liechtensteini Művészeti Múzeum még sok-sok olyan csodát rejt, ami szerintem megéri a látogatást. Ha már az időnél tartunk, ugye egy órás látogatásnál is meg kell nézni a parlament épületét, meg a koronát, mondja a Liechtenstein idegenforgalmi hivatalnak a kézikönyve. Ha pedig 4 óra van, hát akkor sok mindent lehet csinálni. Például valamelyik fesztivál idején, ha érkezünk, akkor ki kell próbálni ezeket. Szeptemberben van például egy nagy liechtensteini fesztivál, de hát ilyen kulináris élvezetek sokasága próbálható ki állításuk szerint. Hát ehhez képest mondjuk, amikor vasárnap este megérkeztünk, akkor 2 nyitvatartó éttermet találtunk, meg egy olyat, ami igazából inkább a gyroszoshoz hajaz, de reggel, amikor felkeltünk, akkor már olyan 10 óra tájban már kezdtek nyitogatni a helyek, és volt már bőven. Ezzel együtt, hogyha együtt tudunk élni azzal, hogy azért Liechtensteinben és Svájcban is korán zárnak viszonylag az éttermek, és nem dübörög úgy az élet, hogy New Yorkba érezzük magunkat, akkor jó lesz a hangulatunk, és nem lesz ezzel gond. Ha 10 órát töltünk el Liechtensteinben, nos, akkor már sok csodát meg tudunk nézni, és akár a hegyekbe is kirándulhatunk a helyiek szerint. Kerékpározás ezt ajánlják, és kerékpárra lehet megnézni a csodákat. Van egy olyan hütte, amit az erdő szélére telepítettek, és gyalogösvényen is megközelíthető, még nyáron is látványos ilyen kis piros-fehér napernyőivel, valóban nagyon szép. 29 hegycsúcsa van Liechtensteinnek, erre nagyon büszkék, és 2000 méternél is magasabb közülük néhány, de hát van olyan, amelyik nem éri el, de nagyjából olyan 2000 méter, úgyhogy nem véletlen az, hogy itt is van sícentrum Liechtensteinben. Ha nyáron éppen nem síelhetünk, akkor kipróbálhatjuk a sziklamászást. Rengeteg sziklamászás program van Liechtenstein környékén. Télen meg persze lehet szánkozni is, síelni is, korcsolyázni is, télsportolást bőven kipróbálhatjuk itt, és érdekes túrákat is kínálnak még. A helyi pékségek látogatása az mondjuk egy izgalmas lehet, mert hogy van egy helyi kis galuska. Milla nagyon szereti a galuskát nálunk, meg a pörkölszerű szaftokat, nos, hát itt bőven lehet ebből kapni. Persze, hogyha kellő időben, nem túl későn, pont a nyitvatartási időben érkezik, mert mint említettem, azért Liechtenstein és Svájc esetében nincsenek ilyen non-stop nyitvatartó helyek sokasága, tehát azért ezzel számolni kell mindenképpen. Sán a nagyobbik város, Vaduz a főváros, de Sán és Vaduz lényegében egybeépült. Van még Nendeln, Stég, Malbun, tehát kisebb települések, ahol szintén van turisztikai szempontból értékelhető dolog, de hát összességében azért nem egy kéthetes úti cél. Szálláshelyet bőven találunk, bár mi olyan szálláshelyen voltunk, hogy személyzettel csak a második napon találkoztunk, az első nap magunktól kellett becsekkolni, és még a különböző épületrészeket és az automata általunk generált kis szobakártya kulcs nyitotta, úgyhogy a munkaerő azért itt nagy kincs, nem véletlen az, hogy sokan érkeznek messzeföldről azért, hogy itt munkát kapjanak. Vaduzban találjuk a 0-as kilométerkövet, és a minisztériumok központi épületét is, ez is megér egy fotót. Van egy szép templom, és egy izgalmas szökőkút, amikor így fejünk felett félkörívben átmegy a víz, hogyha oda belehajolunk, ez is látványos. Amikor ott jártunk, akkor volt egy liechtensteini regénybúcsú is. Hát azért, ha egyszer elvinnénk őket a 7. kerületbe tanulmányútra, akkor azonnyileg átértékelnék, hogy milyen egy igazán felejtetlen regénybúcsú, de hát maradjuk annyiban, hogy sok fiú volt ott. Triesen és Triesenberg még olyan települések, ahová azok a turisták, akik hosszabb ideig jönnek Liechtensteinbe, mert úgy érzik, hogy már mindent láttak a világban, és ezt is alaposan meg kell ismerni, eljönnek. De úgy egyébként összességében szerintem, hogyha valaki Vaduz főutcáján sétálgat, lefotozza a hercegi várat, és egy-két érdekességet megnéz, utána olvas, vagy ott a helyi múzeumban megcsodál, meg megnézi a herceg koronáját, akkor már tényleg látott sok dolgot Liechtensteinből, ami egyébként azért is érdekes hely, mert meg tudta őrizni függetlenségét, és jelen pillanatban ez semmiféle veszély nem fenyegeti. Az a fajta vámunió, ami Svájccal van, biztosítja azt, hogy azért a svájci katonaság védi Liechtensteint is, gondolkodtak azon, hogy megint legyen-e hadsereg, vagy nem. Aztán abban maradtak, hogy elég, hogyha ilyen csendőrszerű, rendőrszerű őrség van, és a közigazgatás szempontjából az is elegendő. Régen volt hadsereg, de aztán feloszlatták, és amikor a parlament erre indítványt tett, akkor végül is a herceg ebbe belement, és azóta nincsen liechtensteini hadsereg. A bankrendszer olyan szintű, hogy még mindig jelentős bevételeket generál az országnak. Volt olyan időszak, amikor Svájcból sok bank átköltözött ide, mert Svájcban már elkezdtek szigorodni a 2000-es évek elején a szabályok, és aztán Liechtenstein még egy picit próbált sokkal lazább lenni. Aztán nagyjából ez 10 év is sikerült, addig, amíg a német titkosszolgált akciója miatt jó pár németnek az adata ki nem szivárgott, és akkor ez egy kicsit megütötte a liechtensteini bankrendszerbe vetett hitet. Azóta még mindig vannak liechtensteini számlák, meg svájci számlák, de hát már korán sem bíznak annyira benne minden téren a világban, mint az elmúlt időszakban. Érdekes egyébként, hogy Liechtenstein hatóságai még elfogadási parancsot is kiadtak az ellen, aki kiszivárogtatta a liechtensteini banktitkokat, és hát valószínűleg abból a szempontból a saját érdekükből mindenképpen jogos is, hogy hát a német hatóságok utána szépen szisztematikusan elkezdték felvenni a fonalat, hogy na, kinek is van itt számlája, és mennyi, és hogyan, és hogy került az oda. Liechtensteinből tényleg pillanatokon belül ott vagyunk Svájcban, és mi is így tettünk Kurban, amikor megérkeztünk, akkor már ott volt a szállásunk, egy 3 csillagos kis helyi szállodában. Nagyon régi helyi lakos üzemelteti, és nagyon büszke volt arra, hogy több elismerést is kapottam helyi polgármesteri hivataltól a szálláshely. Korábban lakások voltak itt, aztán az egyik fele még mindig orvosi rendelő meg lakás, a másik feléből szálláshely lett. Itt azért fér meg jobban egymás mellett az ilyen típusú szálláshely szolgáltatás, mint nálunk, mert eleve 10 órakor már bezárják, és külön kulcsal tudunk mozogni. Alig találunk nyitvatartó éttermet, szórakozó helyet, tehát nincs akkora éjszakai élet, hogy ide vágyd a legény búcsúra az Egyesült Királyság minden fiatalja. Mint említettem, tehát ilyen téren jobban működik az, hogy szálláshelyet csinálok egy korábbi lakásból, de vannak nagyon régi szállodák, nagyon régi éttermek is, amelyek már több száz évesek. Eleve a világháború megkímélte Svájcot és Liechtensteint is, bár Liechtensteint annyiban nem, hogy korábban voltak hercegi birtokok, meg állami birtokok az akkori Csehszlovákia idején, és aztán ezek jelentős része ez elkerült tőlük, mert államosították még a második világháborút követően, úgyhogy emiatt volt komoly nézeteltérés, de hát nagyjából ennyiben maradtak. Viszont az épületek Liechtensteinben is, Svájcban is megmaradtak, olyan kis szépnek, gondozottnak, mint korábban. Találunk útépítéseket jó pár helyen, de olyan nagy renoválás nem kell sehol se szinte, mert mindegyik folyamatos, és emiatt gyönyörűek az épületek, nagyon kevés az, amire azt mondanánk, hogy hú, de lepukkant. Azért Luzern külvárosában láttunk ilyeneket, de mondjuk Kurban, vagy Ennetbürgenben, vagy Bürgenstockban egyáltalán nem volt erre példa. Míg korábban a német-svájci részen főleg németül, Lugano, Locarno környékén olaszul lehetett jól boldogulni, meg Bázel környékén, ugye németül is, franciául is. Hát manapság az angol az, amit mindenki használ sok helyen, mert a személyzet közül bár jó pár állás betöltéséhez szükséges a német nyelv ismerete, vagy valamelyik állami nyelv ismerete. Itt hivatalos nyelv az olasz, a német, a francia és a rétoromán. Ezzel együtt sok helyen az angolal boldogulunk, mert a személyzet nem biztos, hogy tud németül. Bár sokan tudnak azért. Kurban is azt tapasztalta, hogy mindenki próbálkozik minél hamarabb megtanulni németül, és láttam álláshirdetést is, és ott is kikötötték, hogy hát németül azért tudni kell, hogyha valaki szeretne abban az állásban elhelyezkedni. Luzernről még mindenképpen szeretnék mesélni a műsorban, aztán a műsor második felében, meg általában Svájcban a kalandokról. Luzernről talán azért, mert érdekes városka, és persze a körzet székhelye is, egyfajta kulturális központ. Sokat változott az utóbbi időben, 85 ezeren lakják nagyjából. azért változott sokat, mert hát a külvárosa az igazából már ilyen vursili jellegű lett néhány helyen, de a belvárosa még mindig mesés, és érdemes ide ellátogatni. Az óváros a Reusz folyóval együtt álomszerű. A híres fahídja, a Kappelbrücke pedig legendás. 1332-ben építették, 170 méter hosszú ez a Kappelbrücke, és ez a világ legidősebb fedett fahídja. A híd jelentős része leégett nem is olyan régen, talán 30-35 éve, aztán újraépítették. Nagyon könnyű volt újraépíteni, mert szerencsére, amikor restaurálták, akkor mindent feltérképeztek a 60-as években. Ugyanakkor a homlokzatán volt egy háromszög alakú középkori festmény, hát az odaveszett. A híd közepén van egy nyolcszögletű alapra épült kis víztorony, ez Luzern egyik jelképe. Ez a fahíd sok híres munkában, műben szerepelt, még azt hiszem a Harry Potter filmek közül az egyikben is. A neogótikus templom, a Mátyás templom is ismert és híres, a Hofkirche pedig a legjelentősebb reneszánsz templom Svájcban, Luzernben. A Luzerni Közlekedési Múzeum olyan, hogy aki szereti a mozdonyok, autók, hajók, repülőgépek világát, annak látnia kell. A legnagyobb és a legtöbbet látogatott múzeum Svájcban ez a Közlekedési Múzeum. Nyilván ilyenkor nem számítom azokat a szabadtéri múzeumokat, mint a Pilátus, ahonnan Luzernt is látni, a Gyönyörű hegynek a teteje, vagy a Kabrió felvonó, tehát nem a leglátogatottabb hely, hanem a múzeumok közül a legnépszerűbb talán Svájcban. A világ legnagyobb panoráma körképét is megtekinthetjük Luzernben, vagy elmehetünk a Picasso múzeumban, ahol rajzokat és grafikákat láthatunk, főleg egy gyűjtemény Picasso munkáiból. A Természettudományi Múzeum Közép-Svájc állat- és növényvilágát mutatja be, de a legtöbben, miután megnézték a híres luzerni fahidat, elmentek a Közlekedési Múzeumba, utána ellátogatnak a Pilátus tóhoz, ugye Pilátusnak mondjuk, ők Pilátusnak hívják egy picit más, de azért érdekes, mert a monda szerint Poncius Pilátus nyugvó helye a Pilátus tó, és a középkorban szigorúan tilos volt ide feljönni. Aztán ez már a múlté, úgyhogy 2008-tól már utat is építettek mind a két helyre, és a világ legmeredekebb fogaskerekű vasútja visz fel az Ápnáki oldalról, a Luzerni oldalról pedig a panoráma Gondelbán és egy libegő. 2118 méter magas egyébként a Pilátus hegy, a tetején éttermet, kávézót rálunk, és hát gyönyörű a panoráma. A Luzerni Hajózási Társaság birtokában 5 gőzhajó is van, és ezzel a világ legnagyobb aktív édesvízi gőzhajó flottájának birtokosa Luzern városa. Június utolsó hetében van a Luzerni Óváros Fesztivál, ami kedvelt fesztivál a környéken, de a zenei fesztiválok is ismertek. Augusztusban, júliusban tartják a legtöbbet. A Luzerni Mézes Kalács az, amit mindenképpen érdemes kipróbálni, hogyha ide látogatunk, de van egy helyi húspástétom is, a Fritzi pastéte, de a luzerni csokoládés bombon is legendás, a rége tröpfli. Hát a tröpflit ezt eleve sokan ismerik, nos, ennek van egy luzerni változata. Főleg édességet, finomságot, nassolni valót találtak ki Luzern környékén olyanokat, amelyek egyediek. A Svájci Közlekedési Múzeum épületét biztos, hogy nem fogjuk tudni elhibázni, mert kívülről is ilyen autópálya, útjelző táblák borítják az épületet, úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki. Ezt mindenképpen ajánlom, hogy tekintsék meg. A híres Kappelbrücke a víztoronnyal, a fahiddal pedig nem csak látványként szép, hanem a történelme is érdekes. A háttérben mögötte látjuk a régi luzerni épületeket, meg a magas hegycsúcsokat. A jezsuita templom belseje is olyan, hogy megér egy fotót. A kulturális és kongresszus központ pedig egy modern épület szép szökőkúttal. Egy Stanz nevezetű meseszép svájci kisvárosról van szó. Itt van a Stanzerhorn, vagyis egy meseszép kis hegycsúcs, egy fennsík. 1893-ban már építettek ide libegőt, egy furcsa kis felvonót, és ha itt körbe járunk, akkor 10 álomszerű svájci tavat láthatunk mindenhol. Fülöp, Milla és Jászmin volt az utitársam és a feleségem Flóra, és innen, amikor lefelé bámultunk, akkor vagy egy felhőre néztünk felülről, vagy pedig, amikor éppen elmozdult egy kicsit a csapadékot tartalmazó gyönyörűséges természeti képződmény, akkor láttuk a napsütötte tájakon a völgyeket, a mezőt, a házakat és a tavacskákat is természetesen, hiszen mesebeli vidék ez, eleve Svájc a felvonók országa, és ez a Cabrio felvonó, ami most itt található, az tényleg Svájc egyik csodája. Két olyan dolgot is megnéztem az utóbbi időben, amikor a nagybátyám hazájában, egyik hazájában voltam, hát ő ugye magyar származású svájci, és szegény néhány éve meghalt, de nagyon sok időmet, nyaramat ott töltöttem Svájcban, és hát azt is tudtam most, hogy mi minden változott már, hát 78-ban, 82-ben, 86-ban voltam ott, utána pedig gyerekként mindig felrattak a vonatra anyámék, és átszálltam Bécsben, majd levett utána a Kúr nevű településen, és aztán, amikor már idősebb voltam, akkor egyedül is tudtam vonatozni, mindent megpróbáltam felfedezni, amikor pedig már a Magyar Rádióban dolgoztam, akkor meg már autót is vettem egy idő után, és akkor emlékszem, hogy egy 626-os Mazda volt az, amivel először jártam Svájcban, hát nem, hogy GPS nem volt, hanem semmi más. Annyira emlékeztem, hogy a nagybátyám, ahol lakik, ott kukoricás van, és aztán meg is találtam valamikor hajnaltájban azt a lakást, ahol lakott, és tényleg ott volt a kukoricás, és mondta is nagybátyám, hogy 4 évente van egyébként kukoricás, úgyhogy pont jókor érkeztem oda. De hogy egyébként kukoricásban most is szaladgált Fülöp fiam, és nagy élmény volt látni azt, hogy amikor én kisebb voltam, gyerek voltam, meg 18-20 éves, és sokat jártam ott, akkor milyen természeti mesebeli képződményeket láttam, és most akkor ő is átélte ezeket. Na, de itt a Stanzerhornnál bizony nem voltam, mert hogy akkor is létezett ez a felvonó, de vagy pénzem, vagy kedvem, vagy erőm nem volt arra, hogy felmenjek, viszont ezt most pótoltam, és amikor elindultunk Stanz városába, akkor már jobbra és balra is tényleg mesebeli hegyek sokasága övezte utunkat, majd egy nagy parkolóba letettük az autót, és egy fogaskerekűvel mentünk el a Cabrio felvonóig, és a Cabrio felvonó pedig olyan biztonságosnak tűnt, hogy hát elmúlt nekem minden félelmem. Azért a feleségemnek nem múlt el minden félelme, mert eleve egy kicsit ideges, hogyha repülni kell. Most hát itt nem kell repülni, de azért magasan vagyunk. Viszont azt sem akarta, hogy az alsó részen van, mert az alsó részen két pad volt, és ha valaki leül a két padra, akkor bent van egy hagyományos felvonóba, igazából semmi gond. Ha felmegy a tetejére, akkor nagyjából mellig, hogyha valaki alacsonyabb, akkor tovább ér a védő kis plexi, de alapvetően tényleg egy kabrió, vagyis egy nyitott felső részű felvonóban vagyunk. Nagyon lassan, nagyon kimérten, nyugodtan közlekedik, és a felhős rész előtt még meg is álltak egy pillanatra, hogy jó képeket lehessen csinálni, aztán átmentünk a felhőzónán, és utána megint kibukkant a napocska, és 2000 méter magasságba feljutottunk, majd egy svájci zenekar fogadott minket. Hihetetlen volt a hangulat, tényleg úgy éreztem, hogy álomszerű ez a dolog, és még egy remek étterem is volt, ahol gulyást is kínáltak. Én nem ezt tettem most, hanem helyi specialitást, bár a gulyást is sok helyen meg szoktam kóstolni, de ezúttal a svájci sajtkalácsot, vagy sajttortát választottam, hogy megtudjam, hogy ez vajon milyen, mert fondüt gyakran csinált a nagybátyám, de ilyen tipikusan a környékre, Stanzra jellemző sajtkalácsot azt még nem ettem, nagyon finom volt. Tényleg nem volt az a furcsán kis pikáns íze, mint ami gyakorta jellemzi azért az itteni sajtokat, hanem egy kicsit az átlagos ízléshez közelebb állt, rendkívül jó volt. És amikor egy kicsit tovább sétálgattunk, akkor találtunk egy nagy havas mezőt, és abban a mezőben játszottak a gyerekek. A legkisebb 2 éves Milla olyan mélyre süllyedt a kis havas részben, hogy hát kétségbe esettem, mondta, hogy én itt fogok maradni, tehát nem hagytuk ott azért. Úgyhogy a látvány is szép, játszani is lehet, gyönyörű virágok nőnek, mesebeli volt az egész fennsík élmény, és utána pedig gond nélkül ezzel a Cabrio felvonóval visszafelé is le lehet menni egészen a fogaskerekűig, majd utána fogaskerekű elvisz minket a Stanz nevű település parkolójáig. Ott egyébként a közelben még egy gyönyörű kis templomot is találunk, érdemes azt is lefotózni. Van egy olyan falusi része Stanz városának, ahol szökőkutat találunk, aranyos kis parkot és egy kis templomot, itt is érdemes fotókat készíteni. Eleve Svájcra az a jellemző, hogy rengeteg kút van. A kutak vize majdnem mindenhol iható. A víz is szinte ásványvíz minőségű jó pár hegyi településen, a vezetékes csapvíz gond nélkül ihatunk, de a közkutak is ingyenesek, és majdnem mindenhol iható a vízük. A gyerekek sokszor azzal foglalkoztak, hogy nézték a csatornát, hogy hogy zubog benne a víz, mert annyira látványos volt, hogy a hegyi kis patakoknak a vize az, ami táplálja a közkutakat, meg az ilyen izgalmas kis szökőkutakat. Stanz városa mellett gyönyörű édeni kis ezerfős településeket, falvakat is találunk, de hogyha valaki inkább ott marad a városban, akkor elmehet egy étterem túrára. Ilyet is hirdetnek egyébként, és meg lehet próbálni a helyi specialitásokat, a környékbeli falvakról hoznak oda finomságokat, helyi kolbászokat, helyi sajtokat, de hát persze azért a komolyabb ételek sem maradnak el, úgyhogy ez egy igazi élmény. Én még a svájci kaviáros tojást is megkóstoltam. Hát hogy kerül oda a kaviár, és mitől lesz svájci? Hát ezért ez érdekelt volna, de senki nem mondta ezt el, úgyhogy annyiban maradjunk, hogy a kaviáros tojást is ki lehet próbálni itt Stanz környékén. Nagyon érdekes a kulturális hagyománya a településnek. Eleve azt látjuk Svájc jó pár vidékén, hogy komolyan odafigyelnek arra, hogy a népviseletet megőrizzék, a tánccsoportok azért összejárnak, és van egy 12 állomásos kulturális séta, amikor az 1930-as évektől kezdve egészen a 60-as évekig megmutatják, hogy mikor, milyen eszközöket használtak például a föld megmunkálásához, vagy akár csak a tej készítéshez és sok minden másra. Ez is egy igazi élménytúra. 1582-ben alapították a kapucinusok kolostorát. Sok vendég szintén megnézi ezt, kívülről is látványos maga az épület itt Stanz városában. A tanácsháza pedig 300 éves legalábbis az épület, még korábban volt itt már épület, most kantoni parlament is, kantoni székhely is, és hát természetesen a pályaudvar itt is izgalmas és szép, eleve a svájci pályaudvarok általában dekoratívak, a vonatok azok tiszták, pontosak, és viszonylag sűrűn járnak, vonattal könnyű bejárni Svájc településeit, és látványos is. Van jó néhány panoráma vonat is. Olyan is létezik, ahová csak felnőttek mehetnek. 4 órán keresztül megy az út, utána 4 órán keresztül meg vissza, tehát nem csodálom, hogy nem bírja ki ezt egy pici gyermek. De vannak olyanok is, ahol külön vannak kis családi fülkék, és onnan is meg lehet nézni a csodákat, bár az másik vonalon közlekedik. Stanzer környékén találhatóak azok a gyönyörű kis települések Ennetbürgen meg Bürgenstock, amelyekről már meséltem önöknek, ahonnan ered a klasszikus svájci szállodaipar jó pár mágikus szállodája. A Villa Honeg most az, ami Ennetbürgenben talán a leghíresebb, legismertebb, és Svájc 10 legfontosabb látnivalója között emlegette itt az egyik idegenforgalommal foglalkozó helyi hivatal. És hát Bürgenstock pedig ugye a Hotel Palace-szal, meg az itteni fogaskerekűvel, a kikötő részével, szintén mágikus, hát ugye Audrey Hepburnnek volt a nagy kedvence, és mindenki járt itt az akkori hírességek közül, de az amerikai elnököktől kezdve második Erzsébeten át rengeteg híresség, uralkodók, királyok, hercegek, szaudi emírek, királyok mind-mind megfordultak errefelé, tehát külön van egy múzeum, és amikor vettük a jegyet a fogaskerekűre, akkor mondta a fogaskerekűben üldögélő hölgy, hogy mindenképpen nézzük meg a múzeumot, aztán elsőre nem találtuk meg, visszamentük, megkérdezte, hogy megtaláltuk a múzeumot? Hát mondtam, hogy nem, de meg fogjuk nézni. Hát hitte is, meg nem is, de én teljesen komolyan gondoltam, mert engem is érdekelnek a múzeumok, és a gyerekeket is megpróbálom arra nevelni, hogy értelmezzék a látottakat, és tényleg figyeljenek oda ezekre, úgyhogy visszamentünk valóban, miután már lementünk megnézni a tavat közelről, megkirándulgattunk, és utána, mivel hogy folyamatosan késő estig nyitva volt, és ingyenesen meg lehetett nézni, bementünk a tárlatban gyönyörködni, és érdekes az, hogy Bürgenstock múltját meg lehetett nézni. Van egy hatalmas nagy lift itt, és a lift tetejéről is gyönyörű panoráma tárul a szemünk elé. Ez egyébként több mint 100 éves már, és az itteni szálloda is rendkívül régi. Még a Dürer testvérek voltak azok, akik létrehozták az itteni szállodákat. Egyikük a Palászt, a másikuk a Villa Honegget, és a sztárok pedig előszeretettel jöttek ide, mert még revű műsor is volt Bürgenstockban, meg elszaparált környezet, hihetetlenül jó fogások, hibátlan kiszolgálás. Rengeteg fotót, felvételt látunk arról, hogy ki mindenki volt az itteni elit szállodában, és a legvégén a múzeumnak pedig egy üvegfal van, ahonnan lehet látni a Fürvastetterzé, a Fürvastetter tó egy részét, hát ugye sok-sok tó van itt igazából a négy kanton környékén, és az egyiket lehet látni meg, hogy közlekednek rajta a hajók. Álomszerű ez az élmény is, ahogy fölülről ezt mind látjuk, hogyha jó idő van, de ha rossz idő van, az a jó Svájcban, hogy egyik pillanatban rossz idő van, aztán eltelik egy-két óra, és már verőfényesen süt a nap, aztán megint jön egy felhő, és itt tovább, és itt tovább. Egy olyan napunk volt kint most Svájcban, hogy reggel elkezdett esni az eső már a reggeli idején, és folyamatában négy óráig esett, de akkor is elfoglaltuk magunkat azzal, hogy nézegettük a szép dekorációt a szálláshelyen, meg kipróbáltuk az egyik kinti medencét, mert meleg volt a vize, úgyhogy nem számított az, hogy egyébként kint is hűvös van, meg az eső is esik. És utána pedig 5:30 magasságába elindultunk, akkor már verőfényesen sütött a nap. Fura volt számomra az, hogy most kipróbálhatok jó néhány svájci szállodát, hiszen jó pár könyvet írtam a világ szállodáiról, svájci szállodákat is meglátogattam, de általában nem szálltam meg a szállodákban, mert hogy ott volt a nagybátyám, és neki remek lakása volt, tehát annál jobb, mint hogy a családtagnál megszállsz tényleg, és otthon vagy, annál jobb kevés volt, hát egy ideig ott is laktam nála, sőt hosszabb ideig ott is laktam nála, tehát amikor a svájci szállodákban ellátogattam, akkor mindig örültem annak, hogy ott vagyok, de hát most ha 40 perc, fél óra, 20 perc, amíg hazajutok, vagy egy óra, akkor inkább hazamegyek, és hát az otthon akkor kurt jelentette nekem a svájci települést egy időbe. Úgyhogy emiatt aztán ritka volt az, hogy azt kértem, hogy hadd szálljak már meg mondjuk valamelyik szállodában. Tanulmányutakon voltam, tehát Bázelben, Genfben, Luzernben is voltam olyan tanulmányúton, amikor megmutatták a svájci gasztroturizmust külföldi turistáknak, és elvittek a különböző svájci éttermekbe. Nagyon érdekes volt, tehát voltam olyan étterembe, ahol a férj és feleség üzemeltette az éttermet, és a férj a feleségnek volt a fotósa, és a feleség portréi díszítették az éttermet, de mindig úgy csinálta meg az éttermet, a portrékat, hogy egy kicsit így belerajzolt. Tehát nem csak a sima fotó volt ott, hanem hozzárajzolt dolgokat, és nagyon sokszor bajszot rajzolt a feleségének. Igazából nem értettem, hogy mi volt ennek az üzenete, de úgy fura volt egy kicsit. És én találkoztam az üzemeltető hölgyel, aki egyébként egy nagyon aranyos teremtés, és nincs neki bajsza, de biztos, hogy valami áttételes jelentése volt ennek a történetnek. Azzal együtt érdekes volt az étterem, és furcsa volt az is, hogy a helyi specialitásokat a nemzetközi különlegességekkel hogyan tudják ötvözni. Van egy kantononként változik a svájci konyha, a zürichi teljesen más, mint mondjuk amit Kurban megszoktam, ahol ugye a mezei vadász, de kolbász, meg hasonló dolgok vannak. Máshol divatos a fondű, de azért a fondű átgyűrűzik egészen Graubünden tartományig, Genf környékéről. Tehát sokféle fajta érdekes gasztroélmény részesei lehetünk, hogyha kipróbálunk egy néhány éttermet. Voltunk egy olyan étteremben, ahol félig magyar, félig román volt az, aki kiszolgált minket, és nagyon összebarátkoztunk, mert tényleg jó szíve volt, mondta, hogy hát ő igazából azt hiszem talán, hogy 20 éve van itt, azt mondta, és sőt, talán még több, és mesélte, hogy hát akkoriban hogyan volt, és nagyon meglepődött, hogy én meg elmeséltem még régebbről, hogy hogyan volt, mert én meg már 78-ban is voltam Svájcban, és ugye gyerekkoromban is sok időt itt töltöttem, tehát akkor még ő se gondolkodott azon, hogy el fog jönni valaha ide, és hát akkor ez így közös vonás volt, hogy mindegyikünk régebbről is ismerte, hogy milyen volt Svájc, és akkor ő panaszkodott, hogy hát most már nem az igazi, mert ugye nagyon sok a bevándorló, hát mondtam, hogy de végében az én nagybátyám, meg hát ön is ugye alapvetően nem itt született, meg a családtagok sem itt laknak 500 éve, és hát akkor ezen egy picit elgondolkodott, de fenntartotta, hogy mit gondol. Minden esetre megértettem, hogy mire szíroz, amikor azért mutatott néhány fényképet. De azzal együtt érdekes az, hogy ma Svájcban, amikor elmegy valaki egy étterembe, akkor arra fel kell készüljön, hogy nem lettek olcsóbbak a svájci árak. Tehát nem véletlen az, hogyha valaki a svájci német-francia határ környékén lakik, akkor legtöbbször Németországba megy étterembe, vagy akár ott is lakik. És fura az, hogy a német árak azok mennyivel olcsóbbak, mint mondjuk a svájci árak, vagy a francia árak. Bürgenstock környékén persze nem csak a Palace Hotel van, hanem van a Bürgenstock Hotel is, van a Wild Hotel, van a Panoráma rezidencia, és nagyon sok tóra néző villát is találunk, úgyhogy bőven van miből választani, hogyha valaki turisztikai célból érkezik ide. Nagyon sokan jönnek teniszezni, remek teniszpályák találhatóak itt, és van egy híres promenád, egy történelmi promenád. A Wild Hotelnek a wellness-e pedig olyan, hogy szezonban néha csorba kell állni, ami azért nagy dolog, mert egyébként Svájcban nincsen túlturizmus, tehát nem érezni azt az overturizm érzést, amit mondjuk Barcelonában vagy Rómában az ember érez, hogyha valamelyik nevezetesség környékén megfordul. Ennetbürgen, Bürgenstock környéke, Stans környéke, tényleg mesebeli. Ugye innentől nem messze van a Pilátus csúcs, ahová sok turista érkezik, ide is fel lehet menni felvonóval, itt is van egy nagyon jó kis étterem a tetején, tehát ez is csodás. Bár nekem még mindig Kúr, meg a Kalandahegy a nagy kedvencem, hát végül is itt töltöttem a gyerekkoromat, de összességében Svájcnak bármelyik részét fedezzük fel, tényleg sok csodát láthatunk. A Bernina Express egy olyan vonat, amit, hogyha kipróbálunk, akkor kényelmesen üldögélve láthatjuk a csodát, és nem kell feltétlenül vezetni, bár én most elvezettem, mint egy 4,5 órán keresztül hegyek között jobbra-balra mindenhol, és így is úgy érzem, hogy nagyon sok pozitív élmény ért, negatív pedig nem túlságosan sok. Ami fura, hogy a hegyi utakon sokszor csak egy autó fér el, viszont mindig vannak ilyen kis kitüremkedések, és oda be kell állni, hogyha éppen valaki szembe jön, ezt figyelni kell folyamatosan, különben tolatgathatunk vissza. Úgyhogy este azért ezeket nem biztos, hogy bevállalnám. Ha már visszatértünk egy kicsit Kúrra, még a múltkori műsorban nem említettem, hogy van egy szép kis szökőkútpark, az megéri a fotót, és van egy kincsestára a katedrálisnak. 1543-ban már voltak olyan kincsek, amik azóta is láthatóak itt a múzeumban, és hát akkor nem múzeumban voltak, hanem használták őket, de most a múzeumban találhatóak. És a Kornplatz környéke még egy olyan kis tér, ahol nem csak remek éttermeket, meg kis kiülős kávézót találunk, hanem gyönyörű épületeket, mögötte pedig a mesebeli hegyecskét. Az Arkasz pedig valóban festménybe illő az építészetét tekintve. A háttérben egy kis templom, gyönyörű hegy, balra fehér és bordó épületek, picit szélesebbek, mint a Hansa stílus, tehát igazából igazi Graubündeni stílusú. Itt az épületek sokasága, előtte nagy terecske, ez volt régen a piactér. Tényleg olyan, hogy úgy érezzük, hogy ez valami álomszerű, ez a svájci település. A régi posta épületek Kúrban még szintén olyan, hogy érdemes lefotózni. A felső torony, azt még biztos, hogy látni fogjuk, ha az óvárosban kalandozunk, mert előbb-utóbb bele fogunk botlani vagy bukkanni. Van egy régi városfal, és annak ez a torony volt az egyik lezárása, és alatta mentek át a szekerekkel, meg a lovakkal az emberek, és a mai napig jó állapotban megmaradt. A város egyik jelképe az Obertor, a felső kapu. A Kalandahegy pedig olyan, hogy még sört is elneveztek róla, meg fesztivált, meg sok minden mást. Ez is egy legendás helye Kúrnak, a Kalanda környéke, alatta folyik a Rajna, és hogyha ott sétálgatunk, akkor Néha lövéseket is hallunk, mert arrafelé szoktak gyakorlatozni a katonák, márpedig Svájcban sok mindenki katona, mert hogy 30 éves korig mindenkinek el kell menni katonának. Most, mint már beszámoltam róla, néztem egy kutatást, hogy azt gondolják, hogy még a nőknek is jó lenne, hogyha mennének, de egyelőre a férfiaknak kell. Viszont régen a fegyvereket is haza lehetett, sőt kellett vinni, és még 50 töltényt is egy elzárt rekeszben tartott a nagybátyám, meg mindenki más is, hogyha gyorsan kell, akkor hamar lehessen ezt vinni. Úgyhogy ez is érdekes dolog, hogy milyen szinten modern hadserege van Svájcnak. Láttunk is szállítójárműveket, meg csapatmozgásokat jobbra-balra, tehát ők azért odafigyelnek arra, hogy hát gazdag ország, független ország, de hát hogyha valaki egyszer majd úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha övé lenne ez a gazdag, független ország, vagy legalábbis a kincsek. Minden esetre elég erős a svájci hadsereg, és figyelnek ezekre a képzésekre is. Ami furcsa volt nekem, hogy sok olyan hely volt, ahol valamiféle helyi kólát kínáltak. A legtöbb helyen azért a nagy nemzetközi italmárkákat meg lehetett kapni, de volt olyan, hogy növényi alapú kólát készítettek, volt olyan, hogy csak helyi üdítőt, tehát nagyon sok helyen helyi innivalókat kínáltak, vagy csak azt, vagy azt is a nemzetközileg ismert márkák mellett. Hát ez nem mindegyik helyre jellemző, de sok ilyet láttam. Aztán érdekes volt az is, hogy a feleségem egyszer mondta, hogy hát most már jó régóta itt vagyunk Svájcban, akkor most már jó lenne enni egy giroszt, vagy egy kebabot, és hát viccnek szánta, de tényleg mentünk 50 métert, és ott volt neki, hogy most már tényleg ezt mindenhol lehet kapni. Ő nagyon szereti ezeket a tálakat, és amikor már úgy érezte, hogy ezeket a sajtszerű dolgokat már így, vagy csak kicsit maga mögött hagyná, akkor ez az igény, ez könnyen kielégíthető manapság, még Graubünden tartományban is. Aztán az is furcsa volt számomra, hogy még mindig kisi aranyos játékboltok vannak, de azért a termékek javarésze már nem feltétlenül itt készül, de még mindig vannak olyan faáruk, főleg amelyek itt készülnek, tehát a helyi termelők, a helyi gyártóknak a kínálatát megpróbálják minél több helyen felvonultatni. Nagyon szépek, igényesek a kirakatok. Ugye húsvét után voltunk ott, és még húsvét hétfőn már ott voltunk Svájcban, és láttam rengeteg díszt, nyuszikákat, aranyos kis nyúlfigurákat. Olyan volt, mint régen, amikor egyszer nagybátyámmal találkoztam, és olyan csoki nyulat ettem, hogy a mai napig benne van az íze a számban, és a nyuszi most ugyanilyet hozott Jászminkának, Millának és Fülöpnek. Az ízek is fontosak, a táj is fontos, de a legfontosabb az, hogy az ember egy kicsit átérezze azt, hogy a világban milyen csodák vannak, hogy aztán, amikor hazamegy, a tapasztalatát hasznosítsa, és érezze, hogy vannak szép dolgok az életben. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!